Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Gesztesi Máté vagyok, velem szemben Ruf Tibor foglal helyet. Szia Tibor!
Szia Máté, és szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat.
Folytatjuk a Jelenések könyve felolvasását, mégpedig a 7. pecsét következik, amit, hogyha megengedsz, akkor föl is olvasok.
Jó.
Szeretnél valami előszót mondani, hogy mi történt eddig, vagy...
Hát... Inkább ne, hát nyilván az előző 6 pecsét feltörése történt eddig, azon túl vagyunk, de ha nagyon részletesen összefoglaljuk, akkor megint nem jutunk előre. Szerintem.
Az a lényeg, hogy a 6. és e között a pecsét között volt egy rövidebb közjáték, ha így lehet fogalmazni, mégpedig megjelent rengeteg ember mindenféle népből és nemzetből, pálmaágakból és pálmaágakkal, és azt mondtad, hogy ők nyilvánvalóan az egyház.
Igen. Valamint ugyanezen, ezzel egyidejűleg a 144 ezer, tehát ami pedig az Izrael maradéka, az el lett pecsételve.
Igen. Ők a földön, a emezek pedig az égben.
Hát illetve én azt mondtam, hogy úgy tűnik, hogy esetleg ez lehet megint egy olyan időpont, amit az elragadtatás időpontjával azonosíthatunk, mert az nyilvánvaló, hogy úgy beszél erről a minden népből, nyelvből, nemzetből egybeterelt megszámlálhatatlan nagy sokaságról, akik a bárány vérében megmosták a ruháikat, tehát egyértelmű, hogy az egyházról van szó. Úgy beszél róluk, mint akiknek már úgymond megszűnt minden problémájuk, tehát meg vannak mentve a nagy nehézségből. Ez kétféleképpen képzelhető el, vagy elragadtatás által, és akkor itt már az elragadtatás egy megtörtént tény, vagy pedig úgy, hogy mint ahogy Illésről gondoskodott a 3,5 éves szárasság alatt, hogy hullók vittek neki húst, meg nem fogyott ki az olaj, meg a liszt, tehát ugye így is el lehet képzelni azt, hogy Isten megvéd egy csoportot a nagy nyomorúság csapásaitól, de hát azért valószínűbbnek tűnik, meg hát ugye bizonyos igék alapján ez mondható, hogy azért ez talán mégis inkább már az elragadtatott egyház, meg hát úgy tűnik, hogy talán fönt vannak az égben, mert hát Isten, ugye ez egy kicsit nehéz megmondani ugye a Jelenések könyvében, hogy mi az, ami fönt van az égben, meg mi az, ami a földön. Hát minden esetre az egyház, és talán az elragadtatás, illetve a már elragadtatott egyház.
Hát mondjuk az, hogy Isten trónja előtt vannak, az nem a földön van Isten trónja.
Ez azért nehéz kérdés, tudod, mert a menny az nem teljesen ebben a téridő dimenzióban van, és ezért itt Jézus például azt mondja egyszer, hogy senki sem ment föl a mennybe, hanem csak az ember fia, aki a mennyből, senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia, aki a mennyben van. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet egyszerre a mennyben meg a földön lenni. Tehát a menny és a föld, mint két különböző dimenzióba levő tér, vagy nem tudom, hogy mondjam, az vetülhet egymásra, tehát én itt is állhatok az Isten trónja előtt.
Fehér ruhában és pálmaággal.
Hogyha szellemben az Isten trónja elé állok, akkor itt a földön is tudok az ő trónja előtt állni, nem csak a mennyben.
Érdekes, tehát akkor ezek az emberek, akkor szegény egyház szerint még mindig a földön is van?
Nem mondtam, csak azt mondtam, hogy van itt, lehetőség. Itt nem lehet 100%-os egyértelműséggel kimondani, hogy ők már az égben vannak, de azt sem, hogy még a földön vannak. Uh-huh. Ami biztos az, hogy biztonságban vannak, az 100%.
Mondjuk pálmaágakkal örvendezni, hát amik zajlanak a földön, nem éppen okot adnak az optimizmusra, vagy az örömre. Tehát ez is érdekes, hogy akkor miért volnának ezek az eszközök náluk.
Hát nem, de mondjuk az igaz, hogy az egyház tud örvendezni akkor is, hogyha a körülmények rosszak. Igen. Egyébként pont a Habakuk prófétának pont az apokaliptikus ugye 3. fejezete, abban pont azt mondja, hogy a fügefa nem fog virágzani, mondjuk azt, hogy egyébként sose virágzik, de ez, hogy a fügefa nem fog zöldelni, vagy gyümölcsöt teremni, az ökör kivész az istálóból, juhok nem lesznek az akolban, a szőlő nem terem, a búza nem terem, de én örvendezek az Úrban, és az én szabadító Istenemben. Tehát ugye van olyan, hogy az ember nem a körülményektől, hanem az Isten.
Igen, ezt most olvastam egy Kenneth Hagin könyvben is, hogy ő is örvendezett, és hálát adott a legrosszabb helyzetben, és megoldódtak azok a dolgok, meg ezt javasolja a keresztényeknek feltétlenül, is, hogy csinálják.
Én is maximálisan, feltétlenül. Tehát ugye, ami fölött az ember nevetni tud, azt legyőzte szellemben. Mert az, hogy a nevetés fölszabadul benned, az azt jelenti, hogy a szellemed már fölébe került annak a dolognak. Amíg nem tudsz valamin nevetni, hanem mindig, ha hallod, akkor lenyom, elkeserít, elszomorít, nem tudod kinevetni, addig alatta vagy, szellemileg. Az öröm az első jele annak, hogy a szellemed már fölötte van. És utána tud a lelked és a tested is fölé kerekedni. Azért az Úr öröme az a mi erősségünk. És ugye ez bizonyos esetben egyszerűen az, hogy az ember kineveti a problémát. Tehát...
Igen, mindig a lélek a nehéz, azon kell valahogy átpréselni ezeket a dolgokat. Jó, akkor olvasom.
Jó.
Mikor pedig a hetedik pecsétet feltörte, csend lett az égben, úgy fél órára. Erre szokták viccesen mondani.
Igen, hát ott pont az előbb itt látszik, hogy ugye az elragadtatás már megtörtént.
Igen.
És ezután jön ez, és ugye ebből következik, amit viccesen szoktak mondani.
Igen.
Talán áruljuk el akkor.
Hát, hogy a gyülekezet, a híd gyülekezetének a tagjait várják. Mert hogy mindig a fél órával később kezdődik, mint ahogy ki van írva.
Ja, én ezt másképp ismertem.
Persze nem mindenhol, például Pécsen takra kezdődik, meg lehet, hogy máshol is.
Én ezt úgy tudtam, hogy a nők egy fél órával később ragadtattak el.
Miért?
Hát, mert csend lett az évben egy fél órával.
Ez valami kálvinista vicc.
Ezért ma már letartóztatás jár.
Tehát, mikor pedig a hetedik pecsétet feltörte, csend lett az égben, úgy fél órára. Így ezt nem lehet viszont komolyan felolvasni.
Igen, soha többet nem fog sikerülni.
Ekkor láttam, hogy az a hét angyal, aki Isten előtt áll, hét kürtöt kapott. Jött egy másik angyal is, és felállt az áldozati oltárra. Aranyfüstölő volt nála, és sok illatos füstölőszert kapott, hogy hozzátegye majd az összes szent imáihoz, az aranyáldozati oltárnál, amely a trón előtt áll. Az illatszerek füstje felszállt az angyal kezéből, a szentek imáival Isten színe előtt. Az angyal pedig fogta a füstölőt, megtöltötte az áldozati oltár tüzéből, és ledobta a földre. Ekkor zengések, mennydörgések, villámlások és földrengés támadt. A hét angyal pedig, akiknél a kürt volt, felkészült...
A hét kürt volt?
Akinél a hét kürt volt, felkészült a kürtölésre.
Igen.
És akkor most jönnek... Tehát a hetedik pecsétben az volt benne, hogy jönnek a kürtök?
Igen.
És ez a hét angyal, ő róluk így volt már szó, hogy ott van hét angyal?
Így nincs, nem volt róluk szó, és erről akartam is beszélni, hogy itt ugye úgy mondja, hogy az a hét angyal, aki az Isten színe előtt áll. Uh-huh. Na most ez azért lényeges, mert itt ezeket úgy hívják, a rabbinikus irodalomban van ilyen nevük is, úgy hívják őket, hogy trónangyalok. Ugyanis nem minden angyal állhat az Isten színe előtt. Ugye ezt úgy kell képzelni, mint egy... hatalmas vállalatot, ahol azért a vezérigazgatóhoz nem minden munkás mászkálhat be bármikor, vagy a tulajdonoshoz, hanem az igazgató tanács tagjai jelenhetnek meg, vagy a tehát korlátozott, hogy ki mikor mehet be a tulajdonos vezérigazgatóhoz. van 7 angyal, akik Isten előtt állnak. Ez az egyikről biztosan tudunk, ez Gábriel, mert ő Zakariásnak, Keresztelő János apjának is úgy mutatkozik be, hogy én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Tehát ő az egyik trónangyal. Valószínűleg Mihály egy másik trónangyal, de ez már nem annyira biztos, úgyhogy a többieket így név szerint nem ismerjük, de az biztos, hogy ezek rend... Tehát ez ugye más példát is hozva, mondjuk ez olyan, mint egy kormányülés, ahol a miniszterelnök meg a miniszterek vannak benn. Tehát ez az angyali testületeknek a legmagasabb szintű... És ugye itt az egész, ugye remélem föl tűnik mindenkinek, hogy teljesen az ószövetségi illatáldozati eljárást követi, sőt nem, hogy csak az ószövetségi, de még annál is pontosabban azt a papi szokást, ahogyan az illatáldozati füstölést megcsinálták. Tehát itt rengeteg ószövetségi áthallás van, mert hát ugye ezeket keresgéljük. Eleve a kürt. Ugye, hogy mit jelent a kürt, milyen kürt, mert ugye lehet kosszarv kürt, sófár.
Vagy lehet ilyen ezüstből készült trombita is.
Mózes féle ezüst kürt.
Igen.
Trombitának én nem nevezném, mert ezen nem volt ugye billentyű.
Aha.
Csak a felhangokon lehetett játszani, és nem is volt azt hiszem csavarodás se, hanem egy ezüstből készült kürt volt. De ugye mindegyik, más a funkciója a kosszarvkürtnek, más a funkciója az ezüstkürtnek, és ráadásul mindegyiknek több funkciója is van az Ószövetségben. Ugye az ezüstkürtöket a Mózes csináltatta, és a tábor elindítására, illetve megállítására, tehát riadó és takarodó, valamint az ünnepek bejelzésére való volt, de ugyanakkor a kosszarvkürtöt is használták rituális célra is, ünnepeken például, stb. És mindegyiknek több funkciója volt, tehát a riadó, a takarodó, tehát a nyugalom, a letáborozás. Ugye alapvetően három fajta külön kürt szót különböztet meg a Biblia szerint, hogy melyik jelet fújják. Úgyhogy...
Amiket Rosh Hashanakor fújnak. Tökion, tű, truá, tű, söverim, tű.
Igen, ez a három.
És itt meg lehet határozni, hogy ez milyen típusú, mire felhívó kürtszó? Na, ez a probléma,
hogy az a nagyon nagy probléma, hogy mivel itt egyszerűen csak az a görög szó szerepel, ami a kürtöt jelenti, ezért nem tudjuk megmondani, hogy ezek sófárok, kosszarvkürtök-e, vagy pedig ilyen ezüstharsonák. És azt sem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen funkcióban vannak itt. De minden esetre a háború kezdés, tehát a riadó, az azért illik erre a helyzetre, mert hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a messiás megkezdi a föld visszafoglalásáért, a sátántól való visszafoglalásáért indított háborúját. Másrészt azt is lehet mondani, hogy bizonyos értelme ünnep is kezdődik, mert az Isten szabadítása az egy ünnep, és például ugye az 50. évet, az adósságok és a rabszolgák szabadon adósság elengedés és rabszolga felszabadítás évét is ugye úgy jelezték be, hogy az évkezdet, vagyis a Rosh Hashaná utáni 10. napon, vagyis Jom Kippurkor úgy mondja, hogy fuvasd végig a kürtöt a te földeden, az országban, tehát ugye ez azt jelenti, hogy megfújták a templomban, és aki hallotta, az is fújta, és így az egész a kürt szó végig szállt az egész országon, és akkor engedték el az adósságokat. meg arra, akkor engedték szabadon a héber rabszolgákat. Tehát ugye ez egy megváltási ünnep, ami szintén abszolút a kürthöz kötődik. A rabbinikus irodalom, amikor fölteszi a kérdést, hogy egyetem mi a kürt, legalábbis a sófár, a kosszarv kürt, akkor azzal a szép mondattal mondja, hogy Izraelt a kosszarva mentette meg a múltban, és a kosszarva menti meg a jövőben is. És arra utalnak, hogy a kos a szarvánál fogva akadt fönn, amikor Ábrahám helyettesítő áldozatul föláldozta Izsák helyett, és ezért a kosszarv az a szabadításnak, a szabadulásnak, szabadításnak is a szimbóluma. Ugye a jeruzsálemi templomba is úgy volt az Isten tiszteleti kürtöléseken, hogy kosszarv kürtöt is fújtak, és az ezüst kürtöket is fújták. Tehát...
Hát igen, itt azért mindegyik egyszerre lehet, mert amiket felsoroltál, az mindegyik vonatkozik erre a helyzetre.
Hát talán egyedül a takarodó nem. Tehát itt éppen arról, hogy mindenki nyugodjon meg, és táborozzon
hát
és hajtsa fejét. Nyugovor. Ja, hogy úgy érted?
Hát igen, hogy ez nekünk viszont egy pihenés is, mert ha úgy gondoljuk, hogy fölkerültünk.
Hát igen, de azért ugye itt mind a hét kürtnek nagyon kemény csapásai lesznek, tehát... Ja. Azért nem alapvetően a pihentető jelleg. az apokalipszis harsonáimig. Térjetek már nyugovóra. Szilencium. Tehát nem gondolnám, hogy ilyen természetű lesz. Az minden esetre rendkívül fontos, hogy hát itt teljesen a jeruzsálemi templomnak a Jézus korabeli Isten tiszteletébe is betekintést kapunk, mert itt teljesen egyértelmű. Ugye ezt ismerjük a különböző papi feljegyzésekből. Ugye a Misnának az egyik traktátusa összefoglalja a mindennapi áldozat elkészítésén a legapróbb részletekig, és ott az összes elemmel találkozunk, ami itt van. Aha. Ott is kürtökkel állnak föl a papok egy része, és pont az illatáldoz, ugye ez is, itt a nagyon erős ez az áthallás, és egy nagyon erős értelmezést is ad az egésznek, mert ugye János ráadásul valami kapcsolatban is volt a papsággal, hiszen a főpapnak is barátja volt, ugye, vagy ismerőse volt, és ő tudta bevinni Pétert is a főpap házába Jézus letartóztatásának az éjszakáján a János, mert hogy ismeri rős a főpappal, az elég jó ismerősnek kell lenni, hogy be tudja vinni Pétert a házba.
Én is erre gondoltam, igen, hogy ez megint egy jele lehet annak, hogy...
És ezért a János az képbe van emberileg is, természetes szinten is a papság működésével, ez általában is látható. De itt ráadásul teljesen annak az Isten tiszteletnek egy jelenete zajlik le, ami a jeruzsálemi templomban ugye minden reggel és minden este ugyanígy lezajlott, mert ez a mindennapi illatáldozatnak a bemutatása. És ugye tény és való, hogy a Jézus korabeli templomban az illatáldozat bemutatása alatt kint az udvarba, a pitvarba a léviták dicséretet énekeltek, és amikor a Zsoltárban az van, hogy Szela, akkor ugye az éneklés elhallgat, az egész tömeg, aki a templomhegyen volt, az leborult imádkozni, amikor leborult mindenki imádkozni, és az éneklés hallgatott, csak a hangszerek szóltak, akkor fújták meg a kürtöket, mindig a Szelánál. Akkor utána az éneklés folytatódott, akkor az emberek fölálltak, és együtt énekelték, vagy így vallották meg a zsoltárokat a lévitákkal. És amikor megint odaértek, hogy Szela, tehát hogy az éneklésben szünet van, akkor megint leborultak az emberek mind. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész templomhegy tele volt emberekkel, minden reggel és minden este, mert a jeruzsálemi lakosságnak tulajdonképpen ez volt a reggeli ima alkalma, meg az esti ima alkalma közös. És ugye olyan jelenet is volt itt is, a természetes szinten a jeruzsálemi templomi istentiszteletben, amikor tényleg csendben voltak. Valamint, ugye itt ugye azt olvassuk, hogy jött egy másik angyal is, felállt az áldozati oltárra. Ugye ezt szintén nem értik azok, akiknek nincs a szemük előtt a jeruzsálemi templom, hogy ugye ott egy, ha jól emlékszem, talán nem is tudom, 14x14 méter alapterületű oltár volt. Tehát az egy teniszpálya méretű oltár volt, ami magas is volt, 2-3 ember magasságnyi. És ezért egy rámpán lehetett fölmenni, és a papok egy rámpán mentek föl az oltárra, és az oltáron állva, sőt az oltáron járkálva, ugye három mágia is volt az oltáron, a különböző áldozatfajtáknak, és ők ott az oltár tetején dolgoztak ezek között. Ugye az egyik mágia, egy kisebb farakás, az direkt azért éget, hogy az illat áldozathoz szükséges parazsat egy külön helyen állították elő, hogy az állatok zsírja, meg mit tudjon arra, ne csöpögjön rá. És azért megy föl, mielőtt az illat áldozatot bemutatja, fölmegy az áldozati oltárra, mert onnan kellett venni a parazsat a benti oltár, az arany, ugye benti a szentek szentje előtt álló benti arany illatáldozati oltárra, mindig a kinti nagy oltárról vitték be a parazsat, mert az nagyon fontos volt, hogy ugye csak az oltáron égő tüzet szabad szent célra használni. Tehát máshonnan nem hozhat parazsat, csak az áldozati oltárról, mert ugye azt Isten gyújtotta meg mennyei tűzzel, és mivel az oltáron a tűznek mindig égnie kellett, ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy utána is mindig a mennyei tűz égett rajta, mert egyszer meggyújtotta a mennyei tűz, és utána már nem hagyták sose elaludni. Tehát a mennyei tüzet tartották égve az oltáron. Ezért, amikor az reggel és este, ugye minden reggel és minden este kötelező az illatáldozat, a benti arany kisméretű oltáron, a szentek szentje függönye előtt, és ahhoz a tüzet egy parazsas tálba a kinti oltárról vitték be. És az volt a papi szokás, hogy amikor most nem akarom nagyon részletezni, hogy mit tudom, átürítették egy másik edénybe utána a parazsat, és azzal vitték be a szentek szentjébe. Nem részletezem, egy a lényeg, hogy amikor a parázs, tehát már nem volt szükség a parázs tartó tálra, akkor az a pap, akinek az volt a feladata, hogy a parázs tartó tállal ezt az egész parázs szerzési izét megcsinálja, az a templom épületnek a bejárati lépcsőjén állva, itt ugye csupa kőpadlót kell elképzelni. Ugye az oltár az kint van a kapu, a templom bejárati kapuja előtt, mármint a templom épület előtt. Megvan?
Igen.
Onnan indul föl egy lépcső, amin keresztül be lehet menni a szent helyre, szentek szentjébe. És ez a pap fölállt erre a lépcsőre, ami a magának a templom bejáratának, tehát a lépcsője, és bedobta ezt a parázstartó fém, nem kis fémvödröt, vagy ilyen nagy ilyen bödön inkább, ilyen bödön, ezt bedobta az oltár és a lépcső között a kőpadlóra ledobta. Hát erről a misna azt jegyzi föl, hogy ez akkorát szólt, hogy Jeruzsálembe az egyik ember nem hallotta azt, aki hozzá beszélt, amikor ezt föl a pap földhöz vágta. Ez minden reggel és minden este megtörtént, mert ez egy szokás volt, És ennek az volt a lényege, hogy amikor ezt a hangot meghallották, akkor így írja a Misna, hogy aki a városban volt, az futni kezdett, hogy odaérjen az imára. Ha egy lévita még nem ért oda a zenei emelvényre a hangszeréhez, az futni kezdett, hogy odaérjen a lévita zenészek közé. És az a pap, aki még nem végezte el ott a teendőit, és még nem állt készen az imádásra, az villám gyorsan abba hagyta, meg befejezte, amit csinált, és szaladt ő is oda, hogy amikor a leborulás jön, az imádás jön, addigra ő már ott legyen. Tehát valamint még egy dolog történt, hogy azokat a tisztátalanokat, akik azért érkeztek, hogy ítélet szülessen arról, hogy hogy tisztának nyilvánítsák őket, azokat felsorakoztatták a templomhegy kapujában, mert utána, tehát ők ott részt vettek az imán, de utána beléphettek, ugye, hogy menjenek a papokhoz ellenőrzésre. És ez mind arra, ez azért lényeges, mert itt a Jelenések könyve az elmondja, hogy ugyanez történik, hogy az angyal megtöltötte az áldozati oltár tüzéből a füstölt, és ledobta a földre, ekkor zengések, mennydörgések, villámok és földrengés támad. Hogy ezt, aki nem ismeri a rabbinikus hagyományt, az azt hiszi, hogy ez valami újdonság itt a Jelenések könyvében, de ezt minden zsidó értette, mert ők minden reggel és minden este ezt a döndülést, ezt meghallották, mert tulajdonképpen ez volt a toronyóra, tehát ez hívta imára a zsidókat, reggel is, meg este is. És ugye, ha megnézzük, hogy három dolog történik benne a templomban, amikor ezt a bödönt a földhöz csapták, az egyik az, hogy a jeruzsálemi lakosok elkezdtek futni, hogy odaérjenek az imára, a léviták elkezdtek futni, hogy odaérjenek a dicséretre, és a papok elkezdtek futni, hogy beérjenek a templom területére az imádásra. Valamint a tisztátalanokat felsorakoztatták az ellenőrzésükre. Na most, ugye ez azért fontos, mert akkor ebből itt visszakódolható. Ugye ott is az volt, hogy a bödönben maradt parázs, nem akartam a részletekre rátérni, mert ez egy ilyen ceremoniális szokás volt tulajdonképpen, hogy tehát egy nagy bödön parazsat hoztak le a kinti nagy oltárról, az áldozati oltárról, és abból átöntötték egy kisebb űrtartalmú edénybe a parazsat, amit viszont bevittek az illatáldozati oltárhoz, és emiatt ugye a nagy bödönbe még maradt parázs. És amikor ő ledobta a parazsat, a bödönt a lépcsőről, jó magasról, a lépcsőről az oltár és a templom közötti kőpadlóra, akkor nem csak hatalmas döndülés volt, hanem az is történt, hogy a parázs szétszikrázott, szétröpült mindenfelé a bödönből. Tehát ugye ezt egy jelnek szánták, és itt ugyanezt olvassuk, hogy ez történik, és az angyal megtölti a füstölőt az áldozati oltár tüzébe, és ledobja a földre, ekkor zengések, mennydörgések, villámlások és földrengés támad, tehát a mennyben ugyanezt a szokást ismétlik meg, és ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy ennek mi a jelentése. Az, hogy sietni kell, hogy még odaérjenek. Tehát sietni kell annak, aki oda akar érni, úgymond az imára. Sietni kell annak, aki még részt akar venni a dicséretbe, és sietni kell annak, aki le akar borulni Isten előtt, mert eljött az, tehát ez egy időjelz, egy vekker volt, ez egy időjelz, és ugye eljött az ideje. Nem kizárt, hogy a harang ebből a szokásból alakult ki később a kereszténységbe. Hát itt is ez is egy hatalmas fémdöndülés volt, tehát a Jerikóban is lehetett hallani. Nyilván, ha arra fújt a szél. A másik, ami ebben nagyon érdekes, hogy ugye ezt a szokást a Tóra nem rendeli el, a Tóra nem beszél erről a szokásról. Hogy ez úgy tűnik, hogy ez egy papi szokás volt, tehát a papok találták ki, ők vezették be, tehát úgymond ez úgymond egy emberi rendelés, vagy egy emberi hagyomány, mert a Tóra erről a részről, tehát maga erről ennek a parazsos tálnak a földhözvágásáról nem beszél. Az illatáldozatot elrendeli minden reggel és minden este, de parazsos tál földhözvágása nem szerepel benne. Viszont itt az a nagy meglepetés ér bennünket, hogy tulajdonképpen ezek szerint a mennyben mégis megtartják ezt a szokást, annak ellenére, hogy nem tórai szokás.
Hát vagy ebben az esetben csinálják, hogy az emberek felismerjék, hogy miről van szó.
Igen, ez is benne lehet, de azért az, ha a mennybe csinálnak valamit, és hogy a mennyben egy angyal úgy gondolja, hogy ő ezt most a rabbinikus szokást fogja követni ebben a kérdésben, annak ugye, hát itt ugye lehet az is, hogy ezt fordítva kell nézni.
Hogy ráéreztek az emberek arra, hogy a mennyben is ezt csinálják.
Igen. És hogy valahogy akkor ez egy olyan része a hagyománynak, ami ugye a hagyomány...
A szóbeli tan.
A szóbeli hagyomány része, de mégis kijelentésből van. Mert hiszen a mennyben is csinálják.
Igen.
És akkor ugye itt ez sok érdekes kérdést vet föl.
Nagyon-nagyon sokat. Hát eleve, hogy mik lehetnek még ilyenek, és hogy mi nem, de mégis csinálják az emberek. Szóval...
Igen.
No, de akkor csak még mielőtt tovább mennél, hogy ez mit fejez ki? Tehát, hogy értem, hogy ez egy harangkondulás, csak ugye itt konkrétan felfejti a szimbolikus dolgoknak az igazi részét, hogy akkor ezek szerint az illatáldozati oltáron zajló áldozat az imáknak az ügye. És akkor végül is az, hogy az első kérdésem, hogy akkor ez mit fejez ki, hogy egyrészt, hogy csak az oltár tüzéből, hogy csak az áldozatnak a tüzéből származhat az ima, vagy pedig...
Hát egyrészt igen, ezt is, igen.
De hogy mit jelent, hogy erről, ha egy kicsit beszélnél...
Az illatáldozat az egyértelműen az imádkozást, sőt azon belül is elsősorban az imádást fejezi ki. De mondjuk azért nem csak azt, tehát mondhatjuk így, hogy az imádkozást. Erről ez ugye itt a jelenések könyve is így értelmezi, mert azt mondja, hogy az illatszerek füstje felszállt az angyal kezéből a szentek imáival Isten színe előtt. Tehát a füstben a szentek imái vannak. Ez tökéletes összhangban van ebben az esetben megint a rabbinikus értelmezéssel is, mert a rabbinikus hagyomány is úgy értelmezi, hogy az illatáldozat az az imádkozásnak a szimbóluma. Az illatáldozat összetevői, amiket a Tóra elrendel, azok tulajdonképpen olyan dolgok, amik az ima összetételét tanítják, föltéve, hogyha ugye visszafejtjük a szimbólumokat, ami amúgy meg nem egyszerű azért mindig. De például a tömjén, mint az egyik összetevő, az például az így, hogy tömjén, így kifejezetten az imádásnak az összetevője, de például a mirha az a szenvedésnek a jelképe. Illetve ugye a mirha egy erős fájdalomcsillapító is, tehát az mutatja, hogy az imában ugye van szenvedés is, már csak ha másért nem, mert ugye a közbenjárásban megemlékezünk a szenvedésekről és a szenvedőkről, de másrészt fájdalomcsillapító is egyúttal éppen emiatt. És hát még sok más összetevő is van, csak azért mondom, mert itt megint ez is egy olyan nyomvonal, ahol el lehet indulni, és akkor tulajdonképpen csak az illatáldozat összetevőin keresztül az imádkozásról rengeteg mindent lehet tanulni. És egyébként azért értelmezi a rabbinikus hagyomány is, meg a jelenések, meg a kereszténység is egységesen az imádkozásra az illatáldozatot, mert hát igazából ennek a zsoltárokban, meg az Ószövetségben már megvannak az alapjai, mert például a Dávid ilyeneket mond, hogy kezem felemelése jó illatú áldozat legyen, tehát illatáldozat legyen előtted, meg talán valahol mondja is, hogy az imádkozásom jó illatú áldozat legyen előtted, tehát már a zsoltárok is dekódolják azt, hogy az illatáldozat az ima. Ugye minden reggel és minden este kellett bemutatni az aranyillatáldozati oltáron, bent a Szentek Szentje függönye előtt, de ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy az, amit ott reggel bemutattak, az annak a füstje egész nap betöltötte a templomot, és mire pont már kezdett volna kicsit föl ritkulni és kiszivárogni, addigra este megint bemutattak egyet, ami egész éjjel megint. Tehát ugye a templomban alapvetően mindig egy kicsit füst volt. És jó illatú füst. Tehát úgyhogy itt ugye ez zajlik, és hát ha most összekötjük még az imával azt is, hogy miközben az egyik pap bevitte, tehát ugye ez úgy nézett ki egész pontosan, hogy a parazsat egy külön pap vitte be, ráborította az arany illatáldozati oltár tetejére, ez ugye egy könyökször egy könyök alaprajzú volt, vagyis egy kb. 45x45 centis négyzetet képzeljünk el, mint az illatáldozati oltárnak a tetejét. Erre öntötte rá a kinti oltárról leszedett parazsat, utána szétterítette, és aztán kiment ez a pap, és egy másik pap bejött, sőt, ketten jöttek be igazából, az egyik a másiknak a puszta tenyerébe beszórta az illatáldozatot, azért csinálták ketten, hogy nehogy elejtse, vagy leessen, mert az elég kellemetlen lenne a föld porából vakargatni össze a tömjén szemcséket, meg ilyeneket, és az Istennek nyilván nem szerezne dicsőséget, és ezért nagyon elővigyázatosan az egyik bement, tartotta a két markát, a másik a tartóedényből betöltötte ezt a fűszerkeveréket a kezébe, és utána ő már csak rászúrta az oltáron már ott levő parázsra. De ugye még mielőtt ő ezt megcsinálta volna, a parazsos ember, aki a parazsat intézte, hozta, vitte, az már kint előtte földhöz csapta a bödönt, miután már áttöltötte a parazsat a... Tehát itt tulajdonképpen az volt, hogy mire a parazsat szétterítették, és az kijött az ember, és bement a másik kettő, és ott átszórták a tenyerébe az izét, illatáldozati fűszert, addigra nagyjából odaértek a későn jövők, akik futni kezdtek a bödön zengésének a hallatára. Tehát itt ez az egész jelenet olyasmit beszél el tulajdonképpen, mint mennyei jelenetet, hogy itt egy nagy ima készül. Újra mondom, hogy ugye ez volt a jeruzsálemi lakosságnak a reggeli és az esti ima alkalma, amire a lakosság igen nagy része följárt minden reggel és minden este. Péterről és Jánosról is olvassuk, hogy mentek föl az ima órájára a templomba. Itt közben tehát dicséret szólt, és amikor a szela volt, akkor pedig mindenki leborult, minden jelenlevő, ez több tízezer embert is jelenthetett akár, és akkor fújták meg a kürtöket. És közben bent megterjengett az illatáldozati füst bent az zárt térben. De állítólag ugye azért annyira nyilván kiszivárgott, hogy úgy mondták, hogy a jeruzsálemi nők nem is használtak illatszert, mert nem is volt értelme, mert minden jeruzsálemi embernek a ruhája tele volt az illatáldozatnak ezzel az illatával.
És itt most erről van szó konkrétan. Tehát itt a csönd, a félórás csönd, az a szela, ami alatt leborulnak?
Igen. Uh-huh. És az... Meg hát a fél órás csönd az itt egy, azért az hosszabb, mert ezek a szellák nem voltak fél órás csöndek, de hát itt egy fél, ugye a csend, hát az, az egy külön ügy, hogy mi a csend, milyen, mi a csendnek a funkciója az Isten tiszteletben. Mert hát a csend, de az bizonyos értelemben talán szinte az egyik legszentebb dolog az Istennek a szolgálatában, akár az elmélkedésnek, akár az imádásnak, alapvetően a csend az állapota. Úgyhogy Benny Hinn egyszer úgy fogalmazott, hogy aki nem tud hosszabb ideig egyedül csöndben lenni, az soha nem fog tudni kenet alá kerülni. Tehát a kenet is nagyon sokszor ugye a csendben száll rá az emberekre. Úgyhogy hát óriási jelentőségű esemény. Ugye még talán azt is mondjuk el, hogy az illatáldozat az a legmagasabb rendű áldozat. Tehát ugye hétféle áldozat van, abból hatot kint gyakorolnak az áldozati oltárnál, a nagy, nagy oltárnál, az udvarban, a pitvarban, és csak egy áldozatot bent az aranyoltáron a szentek szentje előtt. Ugye kint van az egészen elég áldozat, a bűnért való áldozat, hála áldozat, vétekért való áldozat, ételáldozat és italáldozat, az mind a kinti oltáron van, és a hetedik áldozat az illatáldozat, ami viszont ezen a benti oltáron, tehát ez a legmagasabb rendű áldozat.
És egyébként csak az jutott még eszembe, hogy ez a hét angyal, ez nem azonos azzal a hét angyallal, aki a hét gyülekezetnek az angyala?
Hát nem feltétlenül. Én úgy emlékszem, nincs ilyen utalás.
Értem.
Meg ugye azért ne felejtsük el, hogy ezek ítélő angyalok azért valahol. Tehát itt mindegyik, amikor a kürtjét megfújja, akkor valami nagy baj történik a földön. És ugye az egyház az nem egy ítélő szervezet, hanem az a kegyelem dicsőségének a magasztalására van itt. Tehát az egyház funkciója az inkább a kegyelemnek a felmagasztalása, nem pedig a büntetésnek az érvényesítése. Értem. Úgyhogy én azért nem tartom valószínűleg.
De akkor az, hogy megszólal, megkondul ez a harang, vagy lélekharang, vagy nem is tudom, ami mennydörgéseket és villámlásokat okoz, ez akkor egy figyelemfelhívás, hogy most fog kezdődni. Ez az egész Isten tisztelet, ami a jelenések hát lényegében harmadik fejezetétől zajlik, most jutott el egy újabb csúcspontjára, vagy újabb fordulópontjára, amikor is elkezdődik ez az imádás, és egyben hát a földön pedig elkezdődnek. Fönt
imádás kezdődik el, de lent viszont imádkozás.
Imádkozás.
Imádás is nyilván, de imádkozás, tehát itt könyör, mert itt azt mondja, hogy könyörgés. Mondjuk itt most imának fordítottuk, de és én most nem emlékszem fejből, hogy mi van ott eredetibe, de szóval nem csak imádás, hanem imádkozás. És tulajdonképpen azt mutatja, hogy amikor fönt a mennyben felszáll az imádkozásnak a jó illatú füstje az Isten szín előtt, azzal egyidejűleg lent a földön viszont viharos, hogy úgy mondjam, események vannak, mert ugye zengések, mennydörgések, villámok és földrengés. Tehát itt a földön ez a következménye a hetedik pecsét föltörésének. Fönt az imaszál, és itt ugye nem úgy mondja, hogy az összes szent imáihoz. És ez azt jelenti, hogy az összes ima, amit eddig elmondtak a keresztények azért, hogy mikor jön már el az Isten uralma, és jöjjön el a te országod, meg a zsidók is, hogy meg a mi atyánkban 10 milliószor, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod a földön is, ugyanúgy, mint a mennyben. Szóval arról van szó, hogy amikor az ima mennyiség, ami szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ez évezredek óta gyűlik. Tehát én el tudom képzelni, hogy itt egy évezredek imafüstje ér végre föl az Isten orráig, és ez pedig összefügg azzal, hogy, hogy egyszer, mint viszont az ima meghallgatások következtében a Földön haladéktalan beindulnak ilyen hát nem túl kellemes eseménysor.
És ennek vajon az az oka, hogy amikor minden a helyére kerül, vagy szóval véget ér az a fajta keveredés, amiről Jézus beszél, hogy egyszerre nő ki a konkolyperje, és egyszerre nő ki a búza, és amikor minden szétválasztódik a végén, akkor és úgy, hogy mondjam, hát úgy szólal meg az örökkévaló, akkor a konkolyperjét abban a pillanatban elégeti, mert már nincs ott a búza, és a búza viszont egy sokkal örömtelibb állapotban van tekintve, hogy végre ott van az örökkévalónál, és imádhatja. Tehát valahogy ez az elválasztódás, ez onnantól fogva sokkal jobban kimutatja azt, hogy mi a lényege.
Igen, ezt is lehet mondani. Igen, igen. Hát főleg, hogyha az elragadtatás tényleg megtörtént itt a hatodik pecsétnél, akkor tulajdonképpen a Földön, tehát egy nagy isteni közösség már evakuálva van, és akkor érthető, hogy utána már hadműveletek indulnak be. Mert ha itt megnézed a kürtöket, akkor az bizony hadművelet lesz.
Akkor felolvasom, hogy mi történik, amikor az első kürt megszólal, ha már nem szeretnél semmit erről mondani. Az első angyal megfújta a kürtöt. Ekkor jégesővel és vérrel kevert tűz keletkezett, amely a szárazföldre esett. A fák egyharmada és az összes zöld fű kiégett. Nem tudom, hogy most az összeset felolvassam, és akkor visszamegyünk
hát
egyenként.
Az összeset nem, mert az nagyon sok lesz. Hát járhatunk egyenként is, vagy végigmehetünk egyenként is.
Ja.
Tehát az első kürtzengés hatására egy nagyon érdekes dolog történik. Jégesővel és vérrel kevert tűz keletkezik, amely a szárazföldre esik. Most ennek, ugye itt egy kicsit különösen fogalmaz, mi az, hogy jégesővel és vérrel kevert tűz?
Hát még a vér, a piros esőt, vagy, de hát ez nem tudom, hát ez szó szerint kell venni, nem? Vagy nem?
Itt van egy ószövetségi utalás, egy teljesen egyértelmű, hogy ez az egyik egyiptomi csapásra utal.
Hát sőt, kettőre.
Nem. Egyre utal, amikor ott is volt egy ilyen igen nagy jégeső, és igen. Ott azt olvasod, hogy a tűz és a jég egymást érte. És ezt általában úgy szokták értelmezni a természetes szinten, akik olvassák, hogy nagyon villámlott, meg közben nagyon esett a jégeső, és akkor a villám a tűz, a jégeső a jég, és akkor egymást érte a villámlás és a jég. Most a héber az úgy tűnik, hogy nem ezt jelenti, és ugye ezért a rabbinikus értelmezések azt mondják, hogy itt amiről szó van, maga a szöveg, a héber szövegből következőleg, az az, hogy vagy tűz volt jégburokba zárva, tehát hogy minden egyes jégeső szemben belül tűz volt, és körülötte jégburok, vagy pedig belül volt a jég, és körülötte volt a tűzburok. Ez utóbbi, ez ugye azért nem lehetetlen, mert vannak jégmeteorok, ami vízből van, de ugye az űrben ugye meg van fagyva, és ha kellőleg nagy fagyott víz tömt, tulajdonképpen egy jéghegy, az ugyanúgy kigyullad, amikor bezuhan a föld légkörébe, de miközben a külseje ég, a belseje jég. A rabbik állítják, hogy Egyiptomban ilyen csapás volt. Tehát nem villám és jégeső, hanem vagy tűzbe volt csomagolva a jég, vagy a tűz volt jégbe csomagolva. Most ami viszont nem volt Egyiptomban a kettőhöz pluszba, a vér, mert itt viszont azt mondja, hogy jégesővel és vérrel kevert tűz esett. Tehát itt még a jég és a tűz kombinációján kívül még vér is van ebben a valamiben. Tehát itt ez egy ilyen jelenség.
És vérjég. Egy vérmeteor.
Igen, valami ilyesmi.
Igen.
Nem akarom Ady Endrét idézni, hogy mióta ember néz az égre, vörös csillag volt reménye. Mert azóta már nem annyira ez a remény. Na minden esetre azt vonjuk le azt a következtetést, hogy illetve még azt, hogy mi az eredménye ennek az, hogy a fák egyharmada és az összes zöld fű elégett. Tehát ez azért nem egy kis csapás, mert ez vélhetően globálisan értendő. Ugye erről beszéltünk már, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy minden csak a Szentföld területére értendő.
Uh-huh. Igen.
Amikor azt mondja, hogy föld, akkor az csak a Szentföldre értendő, mert hogy azt is úgy hívjuk, hogy Erec. De hát azért a szöveg egésze inkább arra utal, hogy itt globális dolgokról van szó, és akkor azért a fák egyharmada és az összes zöld fű elégése az azért nem hétköznapi esemény. Tehát az azért egy egészen rendkívüli környezeti katasztrófa. Ugye ilyen még eddig nem volt itt azóta, hogy olvassuk a pecséteknél, ekkora volumenű csapás nem volt.
Hát ugye olvassuk évről évre, hogy mennyi esőerdő ég el, meg nem tudom, de az nem nem feltétlenül egyharmadot érintő dolog. És nem is vér tűz jégeső előzi meg.
Igen. Tehát most annak nyilván el lehet képzelni a különböző klimatikus és ökológiai következményeit, hogyha fák egyharmada és az összes zöld fű leég. Ugye, hogyha esetleg keresünk a dolog mögött természetes magyarázatot, akkor azt lehet mondani, hogy már beszéltünk itt ebbe a műsorba is, ha jól emlékszem, a napszél, a kozmikus sugárzás.
Igen.
Napszél, ózonréteg, ultraibolya sugárzás, tehát hogy hogyan szűrik egymást, és tulajdonképpen védik a Földet a különböző sugárzások egymástól, meg önmaguktól. Hát itt lehet, hogy ami történik, tehát az, hogy az összes zöld fű kijég, meg ilyenek, az hát elképzelhető, hogy valami például ilyen mágneses pórusváltás.
Tényleg, napszél. Arra mondtad azt, hogy akkor elég minden, ha a mágneses pórusváltás, mert hogy megszűnik forogni a Földnek a magva, és bejön a napszél, és amíg újra nem indul, ami lehet akár több nap, vagy nem tudom, mondjuk valószínűleg, hogy itt nem több nap, hogyha csak az egyharmada ég el.
De az összes zöld fű kiéget. A fáknak csak az egyharmada, de az összes zöld.
És az összes fű. Aha. Hát ez rettenetes.
Bizony. Mondjuk ugye nyilván, ahol kiég a fű, újra nő, de hát azért ez akkor is erős egy kicsit.
Ezt nem lehet tudni, hogy ez meddig fog tartani, ez nincsen odaírva.
Hát nincs odaírva, de ugye az egész, a hét pecsétnek és a hét kürtnek elvileg 3,5 éven belül kell lezajlani, tehát az 3,5 év alatt 14 csapás, az ugye mivel a 3,5 az pont a 7-nek a fele, és a 14 pedig a 7-nek a kétszerese, tehát ebből következik, hogy évente 3 csapás.
Hogyha összesen 21 csapás, azt mondtad?
Igen, 3,5 év.
Na de van amelyik, a hetedik pecsét, az például nem, önmagában nem egy csapás, sem az ötödik, tehát már azok mínuszpontok.
Mondjuk ez is igaz, igen. Bár hát a hetedik pecsét, hát igen, meg ugye nyilván ezek egy, tehát úgy mondja a rabinikus irodalom, az például úgy mondja, nagyon kis frappánsan, ahogy szokta, hogy az egyik csapás még itt van, és már jön a másik. Igen. Tehát ezek ugye egymásba érnek, nincs vége az egyiknek, amikor már kezdődik a következő. Uh-huh. És ezért viszonylag sűrűn érkeznek, de mindegyik halmazatilag utána itt marad. Tehát.
Hát ha most vagyunk a 7 évnek a felénél, amiben, amit nem
még
tudom,
nem vagyunk.
Még nem vagyunk a felénél. Hát akkor mondjuk 18 osztva 7-tel. Az akkor, mit tudom én, 2,5 csapás évente.
Jó, kicsit mindegy, több. Nem vagyok erős matekból. Nem, 28. Nem.
Várjál. De miért 28?
Szóval kell, ha 7-tel akarod osztani.
Na de várjál, nem, hát a... Hát...
De szerintem ezt ne járassuk le magunkat.
Na de nem, most már... Ezzel
a matematikai...
Igen, ez nekem sem. De várjál, akkor hát van 3x7, az 21. Abból lejön 3, az 18.
Nem 3 jön le.
Miért? Az 5., lejön a 7., és lejön a 7. kürt, mert az a 7 pohár.
Igen, de visz... Nem, a 7 pohár az mind a második 3,5 évben van.
Jó.
Tehát ebben az utolsó évhét első 3,5 évében csak a 7 pecsét és a 7 kürt csapása van, az 14 csapás, 3,5 év, mínusz 2, akkor az 12.
Tehát
akkor
12 osztva 3,5-el, az olyan 4.
3-4 csapás évente.
Igen.
Igen.
És akkor összesen a maradék 3,5 évben csak 7 csapás van?
De azok viszont mindennél súlyosabbak.
Mindennél súlyosabb. És hogy számoltam én azt ki korábban, hogy 2,5 csapás jön ki évente, hogyha az...
Nem tudom, de szerintem lépjünk tovább a második angyalhoz, miatt nagyon belebonyolódunk a...
Tehát a második angyal is megfújta a kürtöt. Erre a tengerbe vettetett valami olyasmi, mint egy tűzben égő nagy hegy, és a tenger egyharmada vérré változott. A teremtmények egyharmada elpusztult a tengerben, azok, amelyeknek lelkük van, és a hajók egyharmada is elpusztult.
Igen, tehát ez a második kürtnek a csapása. Ugye a leírás nagyon plasztikus, hogy a tengerbe vettetett valami olyasmi, mint egy tűzben égő nagy hegy. Ugye ez most két dolog lehet, vagy az égből esik le, és úgy néz ki, mint egy tűzben égő nagy hegy, de nem mondja egyébként itt, hogy az égből esik le. Az is lehet, hogy egy itteni hegy, tehát süllyed el, például amilyenek voltak ugye a Krakatau kitörése, meg ilyenek, hogy egy egész sziget vulkános túlművésről egyszerűen felrobbant és eltűnt. Tehát jelenthet ilyet is. De az is, ha az égből esik, akkor ez egy aszteroida, mert ugye azok nem gömb alakúak a kisbolygók, hanem pont úgy néznek ki, mint ilyen nagy hegyek száldosnának a világűrbe. Ez, ha bejön a légkörbe, akkor ugye kigyullad, és hogyha nem elég pici, akkor nem ég el röptébe, meg nem is robban föl röptébe, vagy ha fölrobban, akkor is darabos marad, és ezért becsapódik a földbe, illetve hát itt ugye a tengerbe. És hát ennek az lesz az eredménye, hogy a tenger egyharmada vérré válik. Ugye az előbb is a fák egyharmada, tehát itt most az egyharmada a szám, az alapszám.
Tehát mondjuk az Indiai óceán, vagy a nem tudom, Atlanti óceán, vagy szóval egy ilyen
hát
része.
Hát igen, az elég nagy az egyharmada a tengereknek. Igen. És ennek az eredménye pedig az, hogy ugye nyilván ezeken a területeken a teremtmények egyharmada elpusztult a tengerben. Azok, amelyeknek lelkük van, ugye mivel a Biblia megkülönbözteti azokat az állatokat, amiknek van lelkük, azoknaktól az állatoktól, amiknek nincs lelkük. Mert van olyan állat, aminek nincs nefese, tudnik, aminek nincs vére, annak nincs nefese sem. Tehát a bibliai gondolkodásmód szerint például de tulajdonképpen csak a melegvérű állatnak van nefese.
Akkor az ilyen kígyóknak, meg ilyen egyebeknek
még a halnak sincs. Tehát a rabinikus értelmezés szerint. A férgeknek, rovaroknak biztos, hogy nincs, a hüllőknek sincs.
De a halaknak van vérük? Sőt, a delfinek, bálnák igen intelligens állatok.
De az emlős, az nem hal. A delfin meg a bálna, az nem hal. Aha. Az emlős
állat. Tehát például a pontynak nincs, vagy a pisztrángnak?
Azoknak a... Most én azt mondom, ahogyan a rabbinikus judaizmus értelmezi, a halaknak nincs vérük. És semmilyen ilyen izelt lábúnak, meg ilyesminek nincs vére. A kagylónak sincs vére, meg a csigának se, meg a százlábúnak se, meg a kéknőnőkének se.
De a pisztrángnak van vére?
Hát a te véleményed szerint van, a rabbinikus
álláspont. De hogy az nem vére, amit
nem, mert nem meleg. Gondolunk. Itt a melegség az egy döntő. De egyébként nem csak ez a lényeg. Ugye akinek hörcsöge van egy kisgyereknek, akkor állandóan simogatja meg, meg játszik vele, meg a hörcsöggel ilyen személyes viszonyba lehet lépni. Egy teknőssel, egy gyíkkal, egy hallal az akváriumban ugyanezt nem tudod megcsinálni. Tehát egy kis állattartó kisgyereket kérdezzél meg, hogy mi a különbség az az állat, amelyikkel lehet, hogy mondjam, érzelmi viszonyban lenni, meg amivel nem lehet, egy teknőssel nem tudsz érzelmi viszonyban lenni, az nem játszik veled, annak egyetlen célja, hogy az ujjadat is megegye, ha meg akarod simogatni, tehát egy teknősnek nincs lelke, nincsenek érzelmi. Tehát most ezt tudom, én most a Biblia, tehát azt mondom, hogy ugye a Biblia megkülönböztetni, hogy azon állatok, amelyeknek élő lelkük van, meg amikor csak úgy mondja, hogy az állatok. Az, ugye egyébként, mert hogy lehetne a sáska tiszta állat, ha lenne vére? Hát a sáskát nem tudod kóserül levágni. De mégis engedi a tóra a sáska megevését.
Igen.
Ebből következik, hogy a sáskát nem is kell kóserül levágni.
És akkor a kígyót is meg lehet enni?
Hát a kígyót, az ugye tisztátalan állat, azt nem lehet megenni természetesen, de
de pont te mondtad, hogy a kígyó igenis belbizonyítható a tórából.
Azt nem én mondtam, hanem én csak annyit mondtam, hogy a Sanhedrinnek nem lehetett tagja az, aki nem tudja bebizonyítani egy tiszta állatról, egy tisztátalan állatról, hogy az tiszta. Ez volt a tesztje, hogy tudja-e kellőképp csűrni, csavarni a dolgot, mert hogy ugye a tórára alkalmazott rabbinikus levezetési írás magyarázati szabályok alapján be lehetne bizonyítani a kígyóról, hogy az tiszta állat, és ez volt az a trükk, amivel tesztelték a Sanhedrinbe
felvételizőket. És te tudod, hogy ezt el tud nekünk mondani?
Hát nem szeretném egyébként. Azért ez egy komolytalan dolog ilyen szempontból, úgyhogy nem akarnám most a jelenések könyvét.
Rendben, bár nagyon elszomorodtam ettől, de hagyjuk is abba. Igen, hát ez tragikus, és a hajók egyharmada, ezt fontosnak tartja kiemelni, hogy elpusztult a hajók egyharmada.
Igen. Tehát itt megint úgy tűnik valami ilyen, vagy kozmikus katasztrófa, vagy hát nem tudom, például ki tudja. Most például a Fukushimai atomerőműnek az összes radioaktív vizét, amit eddig összegyűjtöttek, azt most beleeresztik, ugye teljes nemzetközi tiltakozás ellenére beleeresztik a tengerbe. Hát én nem tudom, ennek mi lehet a következménye, de hát lehet, hogy ezután majd ötfejű cápák fognak az emberekre miért vadászni, meg kék szőrnő az orrukon a fürdőzőknek. Tehát hát nem tudom, vita van ezen az egész kérdésen, annyira elsértek, de ugye én el tudom képzelni, hogyha a tengerbe akár az égből esik valamilyen aszteroidaféleség, akár a földön valami vulkán robban föl, vagy ilyesmi. Ugye azért itt sugárzás, radioaktív sugárzás is lehet, meg mindenféle egyéb kemikáliák is lehetnek, tehát olyan, hogy egy ki tudja, hogy egy ilyen aszteroidába éppen milyen fémek, ez meg az. Nem tudom én mik.
Igen, meg olyan kristály, vannak ilyen különböző kristályok is bizonyos rezgés számmal, amiket ilyen varázslásra használnak. Most hallottam ilyenről, hogy valami űrből leeső, nem tudom milyen köveket, és hogy
meg. Hogy a meteoroknak van levő ilyen kristályok?
Hát vannak ilyen dolgok, és
ezek a kábokő is, amit a muszlimok tisztelnek, csinálnak. Az egy meteor.
Igen, ezt a kisugom mesélte, mert ő sokat tiktokozik, és az meg tele van minden ilyen hülyeséggel, hogy meg lehet ezt rendelni, és van, hogy itt tudom én, utána így megváltozik az emberek élete nagyon negatív irányba.
Ez az abszolút ezotéria.
Ez teljesen, világa. És ez borzasztó. Én soha nem hallottam, és nem is érdekeltek az ilyen dolgok, de meg voltam ezen döbbenve, és most gondoltam, ezt felhozom, mert ki tudja, mik vannak a meteorokban. Hát
igen, csak mondjuk abban én azért nem hinnék, hogy egy kristály szerkezet az bármi, tehát, na mindegy, tehát ne menjünk bele ilyen ezoterikus kérdésekbe, mert itt nem az ezoterikus kristály misztika a kulcsa ennek az igének, hanem az, hogy hát valamilyen anyag, vagy nem tudom micsoda, jól meg is mérgezi itt ugye a vizeket, meg.
Ja.
És hát óriási ökológiai katasztrófa is, tehát itt gond, úgy, meg ugye szögezzünk le még egy dolgot, amit már az elején mondtam, de itt most nagyon fontossá válik, hogy ugye ami a Földön történik, azt szó szerint kell érteni. Az nem jelkép. Tehát ha itt azt mondja, hogy a teremlények egyharmada elpusztult a tengerben, és a hajók egyharmada elpusztult, akkor ez egy egyenes profécia, nem pedig egy képes beszéd, és ez itt a Földön anyagilag be kell, hogy teljesedjen, tehát anyagi értelemben, mint ahogy Jézus se szimbolikusan vonult be Szamáron Jeruzsálembe, hanem egy fizikai Szamáron vonult be, mert a proféciáknak be kell teljesedniük, tehát hogy pontosan úgy vehetjük szó szerint ezeket, ahogyan ide le vannak írva.
Ugye a kérdés az, hogy miben különbözik a harmadik kürt fúvás eredménye a negyediktől, és vagyis a második a harmadiktól. Tehát a harmadik angyal is megfújta a kürtöt. Ekkor az égből lezuhant egy nagy csillag égve, mint egy fákja, és ráesett a folyók egyharmadára és a vízforrásokra. A csillag neve Üröm. A vizek egyharmada ürömmé változott, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűek lettek.
Igen, hát itt világos, hogy ez viszont egyértelműen az égből jön. Ég, mint egy fákja, és ugye ez nem a tengerbe esik, hanem ez az édesvizekre, a folyók és a vízforrásokra zuhan.
De hogy tud, de hát abban sok van sok helyen, hogy tud ez egy ilyen rázuhanni?
Hát azért egy komolyabb, nagyobb aszteroida becsapódása, az egy fél kontinenst azért elintézhet.
De az se az egy, tehát mondjuk az Amazonas, a Ganges, a Duna, ezek mind különböző helyeken vannak, különböző földrészeken.
Hát igen, de hogyha mondjuk ráesik az európai területre és az összes európai folyó, vagy az összes eurázsiai folyó megmérgeződik, az már elérheti az egyharmadát a föld folyóinak.
Értem. És ez egy milyen csillag? Mi az, hogy Üröm? Mi az az Üröm? Az egy Budakalász mellett egy kisváros.
Nem, az Üröm az egy rendkívül keserű, ugye, növény. Kétfajta üröm van, a fekete üröm meg a fehér üröm, és van az ürömcserje. És ugye például az abszint nevű italt csinálták régen ürömből. Ugye ez ugyanaz a fajta íz, ami a tonikban van. A toniknak az a keserű utóíze, miután lenyelted a tonikot, és akkor van egy ilyen kesernyés utóíz utána. Ugyanolyan íze van az abszintnak, az ürömnek, csak ugye azt betiltották, mert az abszintról kiderült, hogy az ráadásul lassan ható idegméreg. És azóta nincsen ürmös bor, vagy ürmös pálinka, az volt az abszint. Itt a görögben az
abszintosz
szó szerepel, tehát ez abszint.
De jó. érdekes.
És
mert halucináltak tőle, igaz? Az impressionisták közül nagyon sokan abban az időben, ugye Van Goghról is, én róla tudom, hogy úgy tudom, hogy sok abszintot fogyasztott.
Igen, de maradon. Az a baj, hogy tehát ez nem egy kábítószerként funkcionált, hanem egy lassan ható idegméreg volt, és a végén viszont maradandó idegmérgezést okozott. Tehát ez egy méreg, ez nem egy kábítószer, hanem ez egy idegméreg. Igen. Az abszint nem egy erős idegméreg, és ezért ugye emberek eliszogatták az abszintot évtizedekig, mielőtt leépültek agyilag meg minden, de azért ilyen hatása volt. De ugye van pozitív, tehát gyógyászatban is nyilván használják, meg ilyenek. Úgyhogy tehát ennek a meteornak a neve, hát legalábbis a mennyei neve, most nem tudjuk, hogy az emberek hogy fogják hívni, de a mennyei neve az az üröm, és ugye az a lényeg, hogy az üröm az rendkívül keserű. Mm. Tehát amit a magyar is használ közmondásban, hogy végül fordult az öröm ürömre, ez ugye a rendkívüli keserűség, tehát
na de annyira, hogy meg is kell tőle halni?
Hát, hogyha egyben mérgete, keserű és mérgező, tehát nyilván nem az ízlelésükbe haltak bele, mert azt abban nem szoktunk belehalni, de a keserű az sokszor a méregnek a jelenlétét jelzi. Nem véletlen, hogy nem esik jól. Úgyhogy itt az előző csapás, tehát abban különbözik, hogy az előző csapás az a tenger egy harmadát érte, ez pedig az édesvízkészlet egy harmadát éri.
Igen, de én nem is ez egy dolog, de hogy ugye az egyik egy tűzben égő nagy hegy, a másik pedig egy nagy csillag ég, mint egy fáklya. Ezek nagyon hasonló képek, de mégis a kettő más valamitől.
Hát igen, azért mondom, hogy nem is biztos, hogy nem az előző az feltétlenül az égből érkezik. Az is lehet, hogy egy földrengés, vagy egy leszakad egy, mert például ugye a Vezúv is, vagy most nem tudom melyik, de talán mind a kettő, az Etna is, meg a Vezúv is tengerparton van.
Hát igen, de azt mondja, hogy olyasmi, mint egy nagy hegy. Tehát nem nagy hegy, hanem olyasmi, mint egy nagy hegy.
Jó, hát ha ő nem tudtam pontosabban megmondani, én biztos, hogy nem leszek rá képes. Nagyon sokszor használ a jelenések ilyet egyébként, hogy olyasmi. Mert látszik, hogy a János is néha nem tudta, a megfelelő hasonlatokat megtalálni. Uh-huh. Ugye manapság sokszor mondják, hogy majd az, amikor jönnek azok a skorpiók, meg ilyenek, amik...
Azok ilyen drónok lesznek, meg mit tudom
amik, én. Amiknek azt mondja, hogy a szájukban, meg a farkukban van a hatalmuk, mert hogy abból kénkő és füst jön ki. Uh-huh. És nagyon sokan azt mondják, hogy hát tulajdonképpen ez egy harci jármű, amiből elől-hátul gépgolyószóróval meg ágyúval lőnek, mert hát abból jön ki kénkő meg füst. Csak mivel ő nem látott korábban tankot meg vadászrepülőgépet, az egyébként hasonlít is egy sáskához, egy repülősáskához, tehát azért, mert így is mondja, hogy ilyen, ott majd így fogja mondani, hogy ilyennek láttam a látomásban a sáskákat, vagy a sereget. Tehát látszik a fogalmazás módon is, hogy keresi a megfelelő szavakat, és csak hasonlítani tud.
Úgyhogy hát ez akár egy műhold is lehet, vagy mit tudom én, a halálcsillag, vagy bármi.
Akár, igen.
Jó, tehát akkor...
Hát egyébként igen, akár.
A negyedik angyal is megfújta a kürtöt. Ekkor csapás sújtotta a nap egyharmadát. A nap egyharmadát, de ez nem nagy N-nel van.
Úgy tudom, nem kell nagy N-nel írni.
A napot?
Igen.
A hold egyharmadát és a csillagok egyharmadát. Úgy, hogy egyharmaduk elsötétült. A nappal világosságnak egyharmada, a nappal világosságának egyharmada nem fény lett, és hasonlóképpen az éjszakáé sem. Ekkor láttam és hallottam, amint egy az ég közepén repülő angyal hangosan így szólt. Igen, ez már a következőhöz tartozik.
De még fejezzük azért be.
Igen. ó jaj, a föld lakosainak a többi kürt szó miatt, amelyet a három angyal még meg fog szólaltatni.
Igen, itt lehet szerintem most tartani majd szünetet. Ugye azért mondja háromszor az ó jaj, mert három. Jaj érkezik még. Na, de akkor foglaljuk össze, hogy a negyedik kürtnek a csapása az a napot, a holdat és a csillagokat éri, aminek az az eredménye, hogy a nappali fényerő egy harmadával csökken, az éjszakai fényerő szintén egy harmadával csökken.
De ez amiatt, hogy a valami porfelhő elfedezi, nem valószínű, hogy minden egyes csillagba belecsap valami az égen, hanem inkább a mi látási viszonyaink romlanak velük kapcsolatban, nem?
Igen, valószínűleg erről lehet szó. Ami szintén nem meglepő, mert ha közben itt ilyen hegyek esnek a tengerben, meg a szárazföldre csillagok, akkor abból nagy porfelhők jöhetnek föl. Ugye már most a Etnának, vagy melyiknek voltak mostanában kitörései, azok megváltoztatták Európának az időjárását.
Meg Izlandon is, ugye?
Igen, és Görögországból hallottam, hogy ott az Etna pora szórta be a kocsikat, meg minden, mert arra felé vitte a hamut a szél. Tehát ezt is csak azért, mert egy a sirokkó vagy a kalima, amikor ezek az erős sivatagi szelek fújnak, akkor is itt is mindent beborít a sivatagi por a kocsikon, ott van a sivatagi por, tehát ugye a felső légrétegekbe ott nagyon tud menni a por. Én azt szeretném mindenképpen összefoglalni azért befejezésképpen, hogy tehát a négy kürt, Az a teremtés bibliai felosztásában úgy néz ki, hogy az első a szárazföld, második a tenger, harmadik az édesvíz, és a negyedik az ég. Tehát tulajdonképpen a teremtés négy legfőbb szegmensét éri, egyharmados csapás, tehát mindenhol egyharmaddal fogy el, egyharmaddal kevesebb a jó. Ugye a szárazföldön a növényzet, egy harmada a tengerben a tengervíz és az állatok és a hajók egy harmada, az édesvizeknél az édesvizek egy harmada, és a negyediknél pedig a napfény, a holdfény és a csillagok fényének az egy harmada szenved kárt.
Van annak lényege, hogy ez egy harmada? Vagy pedig semmi, hogy nem tudjuk?
Én most talán nem tudnék erre ilyen hirtelen válaszolni, de majd figyeljünk oda továbbiakban, hogy lesz ennek valami.
Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, köszönjük a technikai munkatársaknak, Kisdaróci Adriennek és Kassai Róbertnek a segítséget, illetve Kammer Jonatánnak. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Szervusztok!